Hírek délben, jó napot kívánok! Itthon van az afganisztáni magyarok elleni támadás egyik súlyos sérültje is. A főhadnagy tegnap este a hazatérő katonákkal együtt érkezett Ferihegyre. A Honvéd kórház orvosai szerint, bár a főhadnagy asszony testében több a robbanásból származó szilánk is van, azonnali műtétre nincs szükség. Ezért orvosi engedéllyel otthonában tölti beteg szabadságát. Az életveszélyesen megsérült katona állapota továbbra is kritikus. A hétfő hajnali támadásban meghalt katona koporsóját pedig vasárnap szállítják haza. A kecskeméti repülőtéren katonai tiszteletadással fogadják majd. A gyakorlati képzésre helyezik a hangsúlyt a jövőben a szakmunkás képzésben, emellett egyszerűsítik a vizsgakövetelményeket és csökkentik a képzés idejét. A Nemzetgazdasági Tárca tervei között szerepel, hogy jobban támogatnák a hiány szakmák képzését a sláger szakmák rovására. Comba Sándor államtitkár egy szakmai konferencián azt is bejelentette, a szakképzés végén gyakornoki rendszert vezetnének be. A pályakezdő szakmunkásoknak bérét támogatná egy évig az állam.
A szakképzési rendszer legfontosabb feladata, hogy olyan munkaerőt állítson ugye rendelkezésére a magyar munkaerőpiacnak, aki alkalmas a feladat elvégzésére. Jelen pillanatban sajnos azt látjuk, hogy túlságosan hosszú időtartamú, 5-6 éves képzésekről beszélünk döntő többségben, és sajnos az 5.-6. év végén kiadott bizonyítvány sok esetben mögött nincs valós tartalom, tehát a Isten igazából a gyakorlatban kell majd megtanulnia a szakmát.
Földrengés volt éjszaka a Vast megyei Körmendnél. A Richter skála szerinti 3-as erősségű földmozgást a környéken élők is érezték, károkról viszont eddig nem érkezett bejelentés a Vast megyei tűzoltókhoz. Az elmúlt héten több kisebb földrengés is volt Magyarországon, Miskolcon 8 kisebb rezgést mértek, a Baranya megyei Sejjén pedig egy napon belül 3-szor rengett a föld. Jól halad az újjáépítés, az árvíz sújtott a Felső-Zsolcán. A részleteket már Kocák Szilvia mondja el Miskolcról.
Jó napot kívánok! Folyamatosan épülnek újjá az árvízben tönkrement házak Felső-Zsolcán. A fedél nélkül maradt családok a biztosító által kifizetett kártérítéssel együtt maximum 20 millió forintot kaphatnak otthonteremtésre. Akinek nem volt biztosítása, 10 millió forintos állami támogatásban részesülhet.
Albert Albinnénak a vályokháza dőlt össze az árvízben. Volt biztosítása, de a kifizetett összeg jóval kevesebb, mint amennyibe az újjáépítés kerül. A háza mégis épül, mégpedig a tököli polgármester kezdeményezésére indított gyűjtésnek köszönhetően.
Az egyik téglát ad, a másik meszet, cementet, amikkel sódert, betongerendát, kefniket, van az ácsok közül. Van olyan vállalkozó is, aki a faanyagot adja, a cserepet.
Az itt dolgozók nagy része már 5 hete naponta ingázik Felső-Zsolca és Tököl között.
Alapásástól mink vagyunk itt. Törmeléket azt nem mink hordtuk el, de a többit azt mindig mink csináljuk. Meg most már jönnek a visszerelők, szakipari munkák, és akkor így haladunk tovább.
Ezek a lakások is hamarosan elkészülnek, a kivitelező 40 napos határidőt vállalt.
Önkormányzati új telken, közművesített telken épültek ezek, és anonim majdani beköltözőkkel.
Aki nem szeretné újjáépíteni a házát, akár el is cserélheti a telkét egy ilyen lakásra. A támogatási szerződések aláírása már megkezdődött. Ebben az áll, hogy egy-egy család mekkora házat építhet, és ehhez milyen segítséget kaphat az államtól. 9 millió forintot használhat fel lakásonként az önkormányzat, 1 millió forintot tartalékolniuk kell.
9 millió forint az igenis csak kislakásokra szánható, és ettől lejjebb nem is nagyon lehet menni. Ettől csak följebb lehet menni a 89 esetében, aki öngondoskodó volt, illetve öngondoskodás esetén még egyéb pénzek is elvileg számításba jöhetnek.
Akiknek volt biztosításuk, 20 millió forintban határozta meg a kárenyhítést az önkormányzat. Van olyan család, akinek teljes egészében megtérítette a kárát a biztosító. Ők lemondtak az állami segítségről, így a fennmaradó pénzből a többi árvízkárosultat segítik majd.
Újabb vízbázisokat kerestek Észak-Magyarországon. A diagnosztikai vizsgálatok kimutatták, hogy 3 kút van a térségben, amely szükség esetén akár 70 ezer köbméter tiszta ivóvizet termelhet naponta. Ezeket akkor kötnék a hálózatra, ha a most üzemelő bázisok közül valamelyik szennyeződne.
Már van ivóvízgesztelyen, néhány hete azonban még korlátozás volt. Az árvíz miatt kellett leállítani a keleti csúcsvízműk útjait.
Az volt, hogy csúnya volt a víz.
Hazánkban a jelenleg üzemelő vízbázisokon kívül 75 olyan kút van, amit nem hasznosítanak. Közülük régiónkban 3-at tártak most fel, Árok-Tönc, Tiszakarádon és Győr-Tarlón.
Arra az esetre, hogyha valamely vízbázis elszennyeződne, akkor legyen hová nyúlni, legyen honnan az ivóvízellátást biztosítani.
Az egy évig tartó kutatás kimutatta, hogy ezek a vízbázisok jelenthetik a térség stratégiai ivóvíztartalékát.
A vízbázis területén a Tiszaparton kitermelhető biztonság egy 30 ezer köbméter per napos vízhozam, a rétegvizes vízbázisnál pedig egy 10 ezer köbméteres vízhozam.
A vízbázisok vizsgálata csaknem 200 millió forintos uniós támogatásból valósult meg. Célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása.
A szó most ismét Budapesté.
Kocák Szilvia Miskolcról köszönjük szépen. Idén már nem lesz Balaton átúszása, a korábban többször elhalasztott versenyt ezen a hétvégén sem tudják megrendezni. Az okokat pedig Gál Orsi mondja el.
Jó napot kívánok! A mezőny szombaton vágott volna neki a távnak. A meteorológusok szerint azonban a hétvégén hűvös, szeles, esős idő várható a Balatonnál. A szervezőbizottság ezért a vízirendészettel egyetértésben úgy határozott, hogy a versenyt nem tartják meg. A jövő évi Balaton átúszás első időpontjának július 16-át jelölték ki. Idén háromszor halasztották el a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres tó átúszást, de az időjárás miatt egyik időpontban sem tudták megtartani a rendezvényt. Szeptember 1-től helyreáll a forgalom azokon a vasúti szárnyvonalakon, ahol nyáron újraindították a vonatközlekedést. Az eddigi átmeneti napi 4-6 járat helyett ősztől egyes helyeken 8, máshol 20 járat közlekedik majd.
Jelenleg egy vonat közlekedik Csorna és Pápa közt, ami 6-szor érinti településünket, itt jól látható.
Szeptembertől már 2 vonat jár a Rába közi vonalon, a Szanyi állomásról naponta 10-10 alkalommal érkeznek és indulnak a járatok. Csornára és Pápára sok diák jár vonattal.
Tájékoztatni kell az utazók közönséget, és vissza kell szoktatni az embereket a vasúti közlekedésre. Mi részünkről továbbra is a környezet rendbetartása, parkolók kialakítása és kerékpár tárolók kiépítése, amit fontosnak tartok és rövid időn belül szeretnénk megoldani.
A térség országgyűlési képviselője szerint a korábbi járatok elindításával a munkának még nincs vége.
Kerékpárszállításra alkalmas kocsik sűrítése is szerepel a tervekben decembertől. A másik, amit fontos lenne hangsúlyozni, az pedig a volánnal való egyeztetés, a járatoknak az egyeztetése, a menetrendek egyeztetése, a párhuzamoságok kiküszöbölése.
Akár a duplájára is nőhet a járatok száma az újonnan nyitott vonalakon.
Én azt hiszem, hogy most, ahogy az igények jelentkeztek, most volt itt az ideje a sűrítésnek. Ez nem zárja ki persze azt, hogy decemberben, amikor majd az új menetrend életbe lép, hogy akár tovább csiszolhassuk ezeket a járatokat, illetve menetrendeket.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szándéka szerint még idén további 5 szárnyvonalon újraindítják a vasúti személyszállítást.
A szó most ismét Budapesté.
Gál Orsi a Pécsről köszönjük. Ismét üzembe helyeznék a vonatokat Szeged, a szerbiai Szabadka és Baja között. A vonalszakaszon 125 évvel ezelőtt indult először vonat, de az első világháború után a vasútvonalat levágták az ország hálózatáról. A részleteket pedig már Fábián Barna mondja el Szegedről.
Jó napot kívánok! Most 2,5 órát kell vonatozni annak, aki Szegedről Szabadkára akar menni. Az új pályán alig fél óra lenne az út, a közútról pedig a vasútra terelődne a teherszállítás. A forgalom az új pályán a tervek szerint 10 éven belül indulna újra. Most hatástanulmányokat készítenek, hogy milyen társadalmi és gazdasági hatásai lennének a fejlesztésnek. Minden harmadik, negyedik kiló csirkehús feketén kerül a vásárlókhoz a Baromfi Terméktanács adatai szerint. A szakemberek úgy vélik, ezt áfa csökkentéssel lehetne visszaszorítani fokozatosan, legalább 10%-kal kellene mérsékelni a Baromfi termékek forgalmi adóját.
Egy kiló májat kérek.
Ebben a debreceni húsboltban naponta több százan vásárolnak. A vevők többsége Baromfit, Csirkét, pulykát, kacsát keres.
Mert ezt jobban szeretjük, úgy érezzük, hogy egészségesen valahogy úgy tűnik nekünk.
Sokan nem csak ezért választják a baromfi húst, hanem az ára miatt is. Az egész csirke kilója például 600, csirke szány pedig 500 forintért kapható a boltokban. Magyarországon a rendszerváltás óta másfélszeresére nőtt az egyfőre eső baromfi hús fogyasztás. Ezzel párhuzamosan viszont egyre nagyobb lett az ágazaton belül a fekete gazdaság aránya is.
Csirkének körülbelül 25-30%-a, a pulykánál 15-18%-a és a kacsánál is 5-10%-a a soha nem kerül be a legális körbe.
A Baromfi Terméktanács szerint a fekete gazdaság aránya a teljes ágazaton belül eléri a 15%-ot. Ez évente legalább 12 milliárd forintos bevétel kiesést okoz az államnak. Ezért a szakemberek mielőbbi kormányzati beavatkozást sürgetnek.
Tisztában vagyunk a költségvetés bevételi célerő irányzatait, tehát kvázi helyzetét. Ezért, ha nem is azonnal, de egy bizonyos lépcsőzéssel mindenféleképpen le kellene vinni egy 10% körülre az alapvető élelmiszerek áfáját.
A Baromfi Terméktanács azt is javasolja, hogy csak olyan kereskedő forgalmazhasson bármilyen húsféleséget, amelyik bejelentett telephelyen rendelkezik. Ezzel ellenőrizhetőbbé válna a piac, és kiszűrhetőbbek lennének a rossz minőségű vagy átcímkézett áruk.
A szó most ismét Budapesté.
Fábián Barna Szegedről köszönjük. Videóüzenetet küldtek a mélyben rekedt bányászok 700 méter mélyről. A felvételeken úgy tűnik, hogy megviseltek ugyan, de jól vannak. Annak ellenére, hogy most már ők is tudják, legkorábban csak karácsonykor szabadulhatnak a bányából.
Vidáman integetnek, megviseltek, de láthatóan jókedvűek a mélyben rekedt bányászok. Ezt a felvételt ők maguk készítették egy kamerával, amit a felszínről juttattak le hozzájuk. Odalent 35-36 fokos a hőség. Mostanra sikerült 3-15 cm széles járaton is eljutni hozzájuk. Az egyiken kommunikálnak, a másikon levegőt, a harmadikon pedig élelmet és vizet juttatnak le hozzájuk. Úgy tűnik, 8-10 kilót is fogyhattak, amióta 3 hete eltűntek, ami rengeteg ilyen rövid idő alatt, mondta a chilei egészségügyi miniszter. A bányászok már azt is tudják, hogy legkorábban karácsonykor szabadulhatnak ki. A miniszter szerint nyugodtan fogadták a hírt, egy 52 négyzetméteres menedékhelyen vannak. Ezen kívül a baleset után a tárna egy 2 kilométeres szakasza maradt éppen, azt is használhatják. Hogy kibírják annyi ideig ilyen szűk helyen összezárva, a chilei kormány tenger alatt járó parancsnokok és az amerikai űrkutatási hivatal segítségét kérte. Mi évtizedek űrkutatási tapasztalatával nagyon jól ismerjük az ilyen helyzetek orvosi és pszichológiai hatásait. Segítünk Chilének kidolgozni egy programot, hogy a bányászok kibírják odalent, mondta az amerikai külügyminisztérium szóvivője. A baleset miatt az egyik bányász családja kártérítési pert indított a bányavállalat ellen, amelynek vagyonát a bíróság zárolta. Bepereljük a bányavállalatot, amiért nem mondta meg a bányászoknak, hogy milyen körülmények közt kell dolgozniuk. És bepereljük a hatóságot is, amely engedélyezte, hogy ezt az életveszélyes bányát megnyissák, mondta az ügyvéd. A 33 vájár 22 napja raboskodik már 700 méterrel a föld alatt. A réz és aranybánya augusztus 5-én omlott be. Csak 17 nappal később derült ki, hogy az eltűnt bányászok mind életben vannak.
Újabb több százezer embert kellett kitelepíteni Pakisztán délkeleti részén Szindh tartományban az árvíz miatt. A térségben az Indus folyó átszakította a gátat. Pakisztánban több mint 1 millió otthon ment tönkre, emiatt több mint 5 millióan váltak földönfutóvá a monszun esők utáni áradásokban. A katasztrófa az ENSZ becslései szerint 17 millió embert érint. Itthon narancssárga riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a Közép- és Nyugat-Dunántúra a várható viharok miatt. A részleteket azonnal megtudhatják az időjárás jelentésből, aztán sporthírek következnek Szántó Dáviddal, utána pedig Kárpát Express következik, híradó pedig legközelebb délután, fél öt után 5 perccel a szokott időben lesz. Mi köszönjük figyelmüket munkatársaimmal, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! A mai napot még érdemes a szabadban eltölteni hazánk nagy részén, holnap azonban már otthon marasztaló idő lesz. Tőlünk nyugatra egy széles, vastag felhőzóna látható, amely egy markáns hidegfronthoz tartozik. A következő napokban tehát már évszakváltásra készülhetünk, előbb, mint ahogy a naptár mutatná. A következő 24-36 óra során is nagyon nagy nedvességtartalmú, egyre hűvösebb levegő érkezik fölénk. Most napközben azonban hazánk nagy részén még több órán át süt majd a nap, de nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és már több helyütt számítani kell zápor esőre, a késő délutáni esti órákban pedig helyenként heves zivatar is kialakulhat felhőszakadással, jégesővel. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szelet kísérik erős, sőt helyenként viharos széllökések, zivatarok környékén pedig a széllökések akár a 80-100 km/h is elérhetik. Délután többnyire 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton ennél kissé hűvösebb is lehet. Az éjszakai órákban 13-18 fok közé süllyednek az értékek, és csak nem mindenütt erősen felhős, illetve borult lesz az ég, többfelé számítani kell esőre, zápor esőre, helyenként heves zivatarra, és a szél főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben gyakran viharossá fokozódik. Holnap a Dunántúlon folytatódik az igen szeles idő, több helyütt esővel, zápor esővel, főként nyugaton, délnyugaton még néhol előfordul zivatar, majd a késő délutáni esti órákban északnyugaton helyenként már felszakadozik a felhőzet. Itt 19 és 22 fok között, a Dunától keletre pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. A következő napokban tovább gyengül a nappali felmelegedés. Vasárnap egyébként több órára kisüt a nap, akkor csak néhol alakulnak ki záporok, azonban hétfőn újabb markáns hidegfront érkezik, így a hét elején kifejezetten kellemetlen, sokfelé csapadékos, szeles időben lesz majd részünk, majd szeptember első napján érkezhet szárazabb levegő, akkor már csak szorványosan valószínű csapadék. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!